Hajtsuk meg a fejünket egy imádságra. Drága mennyei atyám, olyan hálás vagyok neked, hogy most ebben az áhítatban is te szóltál hozzám, és köszönöm, Uram, azt, hogy valóban arra hívsz el mindannyiunkat, hogy tanúk legyünk, hogy azt, amit mi átéltünk, azt tovább tudjuk adni másoknak is. Köszönöm, Uram, mindazt a hatalmas dolgot, amit az én életemben is véghez vittél. Legfőképpen azt a szeretetet, amelyel utánam jöttél, kiemeltél a bűneimből, az ítélet alól, kegyelmedet adtad, és új élettel ajándékoztál meg. Köszönöm, Úr Jézus, mindazt a csodát, amit véghez vittél az életembe, és mindazokat a hatalmas dolgokat, amiket láthattam, ahogyan Te jelen vagy ebben a világban. Hálás a szívem, Úr Jézus, azért, hogy most is rólad beszélhetünk, hogy Te lehetsz a középpontban, és itt vagy közöttünk. Hálás, Uram, a szívem azért, hogy az énekekben, az imádságokban, az előadásokban, áhítatokban mind-mind Te szólalsz meg. Így kérlek, továbbra is maradj velünk a Te szent lelked által, és tedd élővé mindannyiunk számára a Te igédet. Amen. Először is azzal kezdeném, mert ahogy nézem, talán koromból adódóan ezt is jó, ha elmondom, hogy én tegező formában szeretek beszélni. Reménységem az, hogy testvérek között vagyunk, és talán ez nem okoz problémát, hogy tegezve fogok néhány szót elmondani. Könnyebb nekem is. Nagyon jó volt látni, és jó volt már tegnap hallani a hét, vagy fél hét, nem is tudom minek lehet hívni, a konferenciának az alap igéjét, és ezzel is kezdeném én is, hogy felolvasnám ezt az igét, hiszen ez ad egy olyan alapot minden állítatnak, minden előadásnak.
Testvérek, minden mobilt vagy vigyünk ki, vagy kapcsoljuk itt ki, kérjük szépen, mert ez már többször megszólalnak, és van, akinek ritkán szólal meg a mobil, de sokszor a legfontosabb mondatoknál, és akkor mindenki arra figyel.
Köszönjük.
Tehát felolvasnám én is a konferenciának az alapigéjét. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Röviden annyit bemutatkozásként mondanék, talán nem mindenki ismer, hogy Nyírtelek görög szálláson szolgálok, hátrányos helyzetű fiatalok, cigány fiatalok között elsődlegesen, és számomra ez az ige azért nagyon megszólító, azért különösen személyes, mert valóban ez az egy alapja annak, hogy be tudjuk fogadni egymást, hogyha megtörtént az, hogy Krisztus is befogadott már minket az Isten dicsőségébe. Úgyhogy én először erről szeretnék beszélni, hogy az én életemben ez hogyan történt meg, Isten hogyan fogadott el, hogyan fogadott be, és aztán hogyan tett arra alkalmassá, hogy be tudjak fogadni én is másokat, és oda tudjak vezetni más embereket Isten országához, az ő kegyelmébe. Én egy hívő családban nőttem fel, egy olyan családban, ahol nem szimplán csak vallásosság volt, hanem tényleg szüleim megélték a hitet, beszéltek a kegyelemről, beszéltek az Úr Jézus Krisztusnak a haláláról, feltámadásáról. Édesapám sokáig lelkészként szolgált, nagyon sok táborba vettem részt. Mondhatni azt, kívülről tudtam a gyermek történeteket, kívülről tudtam a bibliai történeteket. Nagyon sokszor azt is tudtam, hogy mit szeretnének hallani azok, akik velünk foglalkoztak. Tudtam, hogy milyen válaszokat mikor kell mondani. És igazából számomra soha nem volt kérdés az, hogy Isten létezik-e vagy nem létezik, legalábbis a gyerekkoromban. Ez nem volt számomra kérdés, hiszen én ebben nőttem föl, számomra ez tény volt, hogy Isten létezik. Sőt, még Jézus Krisztusról is hallottam, tudtam azt, hogy meghalt minden ember bűnéért, de ez az egész számomra nem jelentett tulajdonképpen semmit. Nem érintett meg, nem foglalkoztatott, nem lett személyessé ez az üzenet az életemben. Aztán 14 évesen elkerültem egy olyan táborba, ahol a sport és az evangélium együtt megszólalhatott. Én főleg a sport miatt mentem, de emellett az evangélium is megszólalhatott, és volt ott egyszer egy bizonyságtétel, amikor egy amerikai ember arról beszélt, hogy ő nem tudná odaadni a fiát egy bűnös emberért. És ott valamit megértettem, nem mondom azt, hogy ott történt meg az életemben az áttörés, de ott valamit megértettem Isten kegyelméből. Aztán rám nehezedett az, hogy ha én nem térek meg, akkor a kárhozatba fogok jutni. És ott hoztam egy valamilyen, utólag látva azt mondom, egy érzelmi döntést, ami nem volt megalapozott. Kicsit ahhoz hasonló, mint az igébe is, ami le van írva, hogy az ember, amikor kitakarítja a házat, ugye rendet rak úgymond az életében, de nem tölti meg azt Krisztussal, akkor visszajönnek, és rosszabb lesz az állapota, mint amilyen előtte volt. Hát így voltam én is, hiszen ez a döntés körülbelül 2 hétig tartott az életembe, és egy óriási lejtőn indult el az életem. Az addig viszonylag nyugalmas életem, persze eleven gyerek voltam, szerettem a figyelem középpontjába lenni, de alapvetően olyan nagy problémák azért nem voltak velem. Ezt követően viszont elindultam a lejtőn. Én sportoltam, kosárlabdáztam, és hát viszonylag tehetséges voltam benne, ifjúsági válogatott is voltam több éven keresztül, de ezzel együtt egy olyan körbe kerültem be, ahol hát minden elérhető volt, a buli, a szórakozás, és hát tulajdonképpen ebben a körben én se akartam kimaradni ezekből a számomra, akkor azt gondoltam, hogy élvezetekből, de ez azzal járt, hogy egyre mélyebb lejtőre került az én életem. Persze kifelé mindenkinek azt mutattam, hogy minden rendben van, kifelé azt mutattam, hogy milyen jó életem van, hogy milyen sikeres vagyok, hogy megyek előre, de belül tudtam azt, hogy egy óriási űr van az életemben. Ez körülbelül 3,5 év volt, és gyakorlatilag ennek az időszaknak a vége felé teljes Isten tagadásban éltem már. Odáig jutottam, hogy Isten megtagadtam, azt mondtam, hogy Isten nem létezik. Nagyon kerestem amúgy a létnek az értelmét, hogy miért vagyok én ezen a világon. Sokfelé keresgéltem, de Istent kizártam ebből a keresésből. És hozzátartozik az, hogy mivel sportoló voltam, muszáj volt egy bizonyos fajta önbizalom, ez már nekem egy kicsit több volt, mint ami normális lett volna. Mondhatjuk úgy is, hogy egy nagyképű fiatal voltam, remélem, hogy ez már csak múlt idő. És olyan csodálatos Isten, ahogy az én életemben működött, mert ekkor én már tényleg őt kizártam teljesen az életemből, hiába próbáltak a szüleim mindent megtenni. Itt azért egy fontos, zárójeles megjegyzést tennék, hogy utólag tudtam, hogy ők mindvégig kitartóan imádkoztak értem. És hogy hatalmas ereje van az imádságnak. 3,5 évig kitartóan imádkoztak értem a legnehezebb időpontokban is, és azt mindig elmondták, és erről mindig biztosítottak, hogyha én meggondolom magam, hogyha szeretnék, akkor bármikor ugyanaz a kapcsolat, amiben voltunk, visszaállhat. Tehát a szeretetükről mindig biztosítottak engem. Soha nem mondták azt, hogy kitagadnak, hogy ezt az életmódot képviselem. Ugyanúgy gondoskodtak rólam, ugyanúgy mellettem álltak. Ez egy fontos dolog, mert ebben később tudom, hogy ebben Isten szeretetét is megláthattam az ő hozzám való viszonyukban. Istennek a megszólítása egy csodálatos dolog volt az én életemben, mert a nagyképűségemben és a trehányságomban is azzal, hogy csak a sporttal foglalkoztam meg a szórakozással, a tanulás egy kicsit háttérbe szorult az én életemben, és így a 3. év végén megbuktam. Megbuktam németből, pedig hát soha nem voltam egy rossz eszű gyermek, de igazából nem érdekelt a tanulás. És Isten valahogy csodálatosan készítette el ezt, hogy a nagyon nagy pofon előtt még pont megfogott. Én most látom az életemben, hogyha ott azon a nyáron Isten nem ment meg, akkor lehet, hogy én már nem állnék itt. Azok a barátaim, akik nem menekültek meg, azoknak mind vagy bírósági tárgyalásaik vannak, vagy rosszabb útra került az életük. Isten nagyon kegyelmes volt, és olyan szeliden nyúlt bele az én életembe, hiszen az egész nyarat végig buliztam, nem érdekelt a tanulás. Persze szüleim beirattak egy tanfolyamra, hogy készüljek föl a pótvizsgára. Ott egyetlen egy leckét tanultam meg, 7 kellett volna összesen. És amikor elmentem a vizsgára, Sopronba jártam már akkor, és elmentem a pótvizsgára előtte este kollégiumba, aludtam, és nagyon nagy csönd volt. És ez a csönd amúgy nagyon jó tud lenni, és szeretem ezt a megfogalmazást, hogy csendes hét, vagy csendes hétvége. Amikor csendben van egy kicsit az ember, akkor elkezd olyan dolgokon is gondolkodni, amik lehet, hogy a nagy zajba, vagy a világ pörgésében elkerülik a figyelmét. És amikor ebbe a kicsit szorult helyzetben, ma már azt mondom, hogy hát mi ez az élet nagy dolgaihoz képest, de akkor ez egy nagyon szorult helyzet volt nekem. Ebben a szorult helyzetben Istenhez kiáltottam. De még csak azt sem mondanám, hogy imádság volt, hiszen annyira távol voltam már az Úrtól, hogy azt mondtam neki, hogy Uram, ha vagy, akkor kínálok neked egy alkut. És azért mondom el ezt a testvéreknek, hogy bármilyen mélységben van az ember, kiálthat az Úrhoz. És nem biztos, hogy csak az az imádság, amikor nagyon tisztelettudóan szépen megszólítjuk Istent. Persze nem baj az, hogyha tisztelettudóan is szépen szólítjuk meg őt, de én akkor nem voltam ebben a helyzetben. És Isten kegyelme az, hogy meghallgatott. Sőt, elmondok még valamit a testvéreknek, hogy elsőre nem is gondoltam komolyan azt az alkut, amit Istennek ajánlottam. Azt mondtam neki, hogy ha megsegít a pótvizsgán, akkor elmegyek egy csendes hétre. A szüleim már nyáron végig mondták, hogy lesz majd egy csendes hét, hívogattak rá, de én mondtam, hogy nem mehetek el, mert pótvizsga lesz. Pont egy időben volt a kettő, úgyhogy jó kifogás volt, hogy miért nem menjek. De ezt az alkut ajánlottam Istennek. És amikor elsőre kimondtam, és tudtam, hogy nem gondolom komolyan, akkor azért az a múlt, és az Isten ismeret, ami bennem volt, akkor azért úgy rám nehezedett. És akkor tényleg leborultam Isten elé, letérdeltem, és azt mondtam, hogy Uram, segíts nekem a holnapi vizsgán, és akkor elmegyek. És őszintén mondtam ezt az Úrnak. És az Úr meghallgatott. Olyan csodálatos és kegyelmes volt, hogy a pótvizsgán azt az egy tételt kellett elmondanom, amit megtanultam, és nem is ez volt a lényeg. Tehát nem ez a lényeg ebben, hanem az a kegyelem, hogy Isten mindenkivel úgy beszél, amilyen szinten van. Egy olyan hívő emberrel, aki 40 éve az Úrral jár, azzal úgy beszél, hogy egy olyan apróság is fáj neki, amire én azt mondom még, hogy lehet, hogy nekem ez semmi. De nekem, aki nagyon messze voltam Istentől, így is kijelentette magát. És olyan csodálatos volt, mert azt mondtam, hogy rendben, akkor elmegyek erre a csendes hétre. Nem volt könnyű meghozni utána az ígéretet, és hiszem, hogy azért kellett másodszor imádkoznom, hogy komolyan vegyem azt az ígéretet, mert a barátaim hívtak bulizni, sikerült a pótvizsga, hú de jó, akkor megünnepeljük a pótvizsgát, de akkor azt tudtam már mondani, hogy nekem arra a csendes hétre el kell mennem. És ilyen előzmények után kerültem el a csendes hétre, amikor beértem egy esti áhítatra, és nem tudom, hogy a testvérek voltak-e már úgy, amikor az Isten egy az egybe beszél a testvérekkel, én ezt éltem át ott. Bementem oda, arra a csendes hétre, és egyszerűen az Isten beszélt velem egy órán keresztül. Lehet, hogy rövidebb volt, nem tudtam az időt nagyon érzékelni, csak azt tudtam, hogy az én helyzetemről beszél, arról, hogy rabságban vagyok, arról, hogy ez az élet, amit élek, a kárhozat felé visz, és ez nagyon fájt, ez az üzenet. Ez nagyon fájt, ez az üzenet, de annyira örülök, hogy az az üzenet is benne volt, hogy Jézus Krisztus pedig pontosan azért jött, hogy engem megszabadítson ebből az életből. Hogy abból a kárhozatba való ítéletre tartó életemből kihozzon, új életet adjon, ezért halt meg ott a kereszten. És olyan csodálatos volt megérteni ezt az üzenetet. És erre azt mondtam, hogy igen, nekem ez a kegyelem kell. És Isten megcselekedte azt, hogy kihozott abból a hiába való életből, kihozott abból a tényleg olyan életvitelből, amit hogyha tovább folytatok, akkor lehet, hogy ma már nem is élnék. Ez pont az idén nyáron lesz 12 éve, hogy ez megtörtént. Óriási ajándék volt utána átélni azt, hogy a szüleimnek is elmondhattam mindezt. A szüleimen keresztül is kiábrázolódhatott Isten kegyelme, hiszen ők azt mondták, hogy mi már régen megbocsátottunk neked, csak azt vártuk, hogy mikor rendeződik a helyzeted Istennel. Hatalmas dolog volt ezeket megtapasztalni. És aztán Isten megszabadított egy csomó bűntől, persze nagyon kegyelmes volt, mert mindent nem zúdított rám, hanem azokat az életemnek a nagy gócpontjait oldotta meg, azokból húzott ki először. Aztán utána szépen lassan, folyamatosan még egy csomó bűnből szabadított meg, és mind a mai napig formál, tisztogat. És aztán én elkövettem azt a hibát, hogy azt gondoltam, hogy akkor ennyi. Hogy a megtérés az célba érés. Azt gondoltam, hogy rendben van, akkor én már megtértem, akkor a helyemre kerültem, új életem van, megszabadultam, és akkor most már élhetem tovább Istennel az életemet. És nem gondoltam azt, hogy nekem a szolgálatba be kéne, hogy álljak. Olyan életet éltem, és ez nagyon érdekes, több ilyen hívő fiatallal találkozok ifi hétvégéken, vagy ifi heteken, amikor szolgálok, hogy amikor eljutok egy-egy konferenciára, egy-egy csendes hétvégére, akkor utána egy-két hétig, hónapig, attól függ éppen milyen lelkiállapotban vagyok, akkor egy ilyen nagyon feltöltött állapotban voltam, akkor úgy minden jó volt, jaj de jó, És aztán hazamentem, szépen úgy kieresztett a dolog, és akkor jött a következő. Egyszer valaki azt mondta, hogy ez ilyen akkumulátor hívő élet, hogy egy kicsit így rácsatlakozunk az akkumulátorral, a 220-ra, akkor úgy feltöltődünk, aztán szépen lemerülünk. És ezt az életet éltem, és nem értettem, hogy miért nem működik az Istennel való kapcsolatom. Hogy miért vannak benne ezek az óriási hullámvölgyek. És egyszer eljutottam egy konferenciára, ahol én azt gondolom, hogy az a vezető egy kicsit felelőtlenül felkért engem szolgálni, de Isten tudta, hogy erre van szükségem. Tudta azt, hogy meg kell tapasztaljam azt, hogy milyen az, amikor az Isten szolgálatba állít. Hát amilyen felelőtlenül felkért az a vezető, én olyan felelőtlenül mondtam igent erre a felkérésre. Ez egy gyerekhét volt. Gyerekhétre hívtak el szolgálni. Én akkor olyan életet éltem, hogy olvastam Isten igéjét, próbáltam megérteni Isten igéjét, de közben azért úgy éltem a saját kis életemet is, tehát úgy a saját fejem után is próbáltam menni. És amikor elkerültem erre a csendes hétre, gondoltam, hogy majd ott felkészülök, és mert a harmadik napon volt szolgálatom, és akkor megláttam azt a 80 gyereket, akik közül a legnagyobb olyan 8-9 éves volt talán, és volt még 4 éves is köztük. Hát akkor azért úgy sokkot kaptam, hogy finoman fogalmazzak, hogy én hogy fogok nekik az Úr Jézusról beszélni, amikor még az én életem is igazából, hát olyan döcögős. Hát hogy fogom én ezeknek a kisgyerekeknek ezt elmondani? Még talán annyit előtte elmondanék, hogy én bennem volt egy olyan gondolat, megtérésem után, hogy majd akkor fogok szolgálni, hogyha elég jó leszek. Hogyha már elég jó leszek, akkor majd beállok a szolgálatba, hogyha már szinte nem lesz bűnöm. Nekem volt egy ilyen hamis képzetem a szolgálatról, hogy igazából csak azok szolgálatnak, akik már elég jók Isten előtt. És Isten ezt teljesen lerombolta bennem. És mai napig emlékszem rá, hogy ahogy már következett volna az előadás, és előtte nap össze kellett, hogy törjek teljesen. Meg próbáltam volna erőlködni, valamit papírra vetni, hogy most mit fogok én ezeknek a fiataloknak mondani, de nem ment. Egyszerűen nem tudtam. Azt mondtam, hogy én képtelen vagyok erre, és összetörtem, és azt mondtam, hogy Uram, Te hívtál ide, Te adj szavakat. És olyan csodálatos volt látni, ahogy Isten fölemelt, és Isten adott erőt ahhoz, hogy ezeknek a gyerekeknek is bizonyságot tudjak tenni, és beszéljek az Isten igéről. És az a csendes hét életem egyik legmeghatározóbb hete volt abban, hogy megtapasztalhattam, hogy Istennek milyen nagy az ereje, és hogy mekkora hatalma van, hogy engem alkalmatlan eszközt is tud használni. És ez egy óriási felismerés volt számomra, utána eljutottam egy hitmélyítő hétre, ahol teljesen a szolgálatba állásról volt szó 5 napig, és én oda tényleg azzal a szívvel mentem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Uram, most már látom, hogy nem szolgáltam neked, hogy a saját fejem után mentem, de kérlek, mutasd meg, hogy mit kell tegyek. És Isten, én azt gondoltam amúgy, hogy majd egy elkészített szolgálatot fog mondani, hogy na, akkor van itt egy szolgálat, akkor ezt kéne csinálni. És Istennek pedig más terve volt. Fölkészített azon a hitmélyítő héten arra, hogy be kell állni a szolgálatba. Nagyon jó volt, nagyon mély üzenete volt. És utána pedig ott álltam a hét végén, emlékszem még a táborvezetőket, faggattam. Na jó, de hát akkor milyen szolgálatot kell csinálni? És olyan döbbenetes volt, hogy amíg én abban a 3 évben, amíg úgy magam körül forogtam, és ezt az akkumulátor hívő életet éltem, nem vettem észre, hogy 2 testvérem is a családból megtért. Ugye ez elsiklott a gondolataim mellett. Mindig irigykedve néztem azokat az ifjúseket, ahol ilyen 20-30 fiatal van, és milyen jó ifjúságuk van nekik. Bezzeg nekünk, ott nincs semmi. És aztán Isten megmutatta, hogy ott vagytok 3-an. Üljetek le és imádkozzatok, és kezdjetek el imádkozni azért, hogy az Isten, ha bíz rátok fiatalokat, akkor induljatok el egy ifivel. És egész nyáron imádkoztunk azért, hogyha Isten akarja, akkor elindulhasson egy ifjúság. És én mai napig nem tudom, hogy honnan jöttek fiatalok, de ott voltak fiatalok hétről hétre. És Isten oda kényszerített, hogy hétről hétre az ő igéjéről kellett beszélnem. És ez egy olyan csodálatos időszak volt, amikor nagyon éreztem az Istennek azt a kegyelmét, hogy nekem beszélnem kell valamiről, amiben amúgy én is küszködök, meg amúgy nekem is probléma, de Isten mégis rám bízta, hogy amit megértettem, azt továbbadjam fiataloknak. És olyan nagy csodákat éltünk meg ott az ifjúságban. Nem volt ez egy hatalmas ifjúság, de egy ilyen 9-10 fő általában ott volt ezeken az alkalmakon, és egyszer csak azt vettük észre, hogy megtérnek fiatalok. Eljutottak csendes hetekre, csendes hétvégre, és hogy egy-két fiatal megtérés új élete lesz. És nagyon nagy ajándék volt, amikor ezt megtapasztalhattuk. Aztán, ahogy itt hangzott az áhítatban, nagyon megérintett és nagyon személyes volt, meg is erősített abban, hogy a bizonyságtételben erről is kell, hogy beszéljek. Isten elkezdte a szívemre helyezni azt, hogy ahogy itt elhangzott az áhítatban, hogy főállásban, hogy teljes időben szolgáljak Istennek. Én pénzügyi területen dolgoztam, viszonylag jól ment, nem volt probléma a munkahelyemmel, igazából szerettem is csinálni, emberekkel kellett többnyire beszélni, foglalkozni. És Isten egyszer csak ráhelyezte szívemre azt, hogy nekem lehet, hogy főállásban az ő szolgálatába kéne állnom. És itt jött az az ige, ami teljesen megerősített ebben, a Máté 6.33. Tegnap beszéltük valakivel, hogy a Bibliában minden ige nagyon kedves, és minden ige lehetne a kedvenc, de valahogy életemnek mégis ez az ige az egyik alapigéjévé vált. Nagyon sokszor megkaptam az Úrtól, és nagyon sokszor erősített ezzel, és pályára tett. Ez a Máté 6.33. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Isten ezen az igén keresztül mutatta meg a feleségemet is, hogy ki lesz az én feleségem, de ezen az igén keresztül mutatta meg azt is, hogy először az ő országát és az ő igazságát keressem az én életemmel, és a többi az majd ráadásként megadatik. Nem azzal kell nekem foglalkozni, hanem az ő országát és az ő igazságát kell, hogy keressem. És megértettem azt, hogy az ő szolgálatába kell, hogy álljak. Jelentkeztem a teológiára, és közben már ifi hétvégéken szolgáltam, és találkoztam cigány fiatalokkal. Ez egy meghatározó élmény volt az én életemben. Itt pingpongoztunk a fiatalokkal, itt lenne ebbe a terembe. És Isten valahogy elkészítette azt a szívembe, hogy szeressem ezeket a fiatalokat. Alapvetően amúgy én abban nőttem fel a családomba, hogy minden ember Isten teremtménye, minden embert szerettünk, soha nem volt bennem semmilyen előítélet, sőt, általában én mindig megtaláltam magamnak a cigány gyerekekkel való kapcsolatot, tehát nagyon szerettem őket, nem okozott ez nekem problémát. Általános iskolában is a legjobb barátom egy cigány fiú volt. Persze ott volt a másik oldala is, én is megtapasztaltam azt, hogy engem is támadtak is meg, stb. Tehát mind a két oldalát láttam én ennek a dolognak, de soha nem gondoltam volna, hogy Isten majd egy cigány misszióba fog engem elküldeni, de nem azért, mert előítéleteim lettek volna, hanem azért, mert az az életem, amiben éltem, az úgy teljesen rendben volt. Aztán Isten egyszer csak a szívembe elkezdte ezt munkálni. Akkor már menyasszonyom volt, és emlékszem arra a telefonhívásra, amikor fölhívtam őt, mert teljesen egyértelmű lett számomra, hogy cigány misszióba kell majd szolgálnom. Fölhívom őt félve, hogy mondjak neki valamit, hát ugye ezt, ami azért nyilván kell az ő beleegyezése is ehhez. Erre ő ugyanolyan félve mondja, hogy ő is szeretne nekem valamit mondani. És akkor mondtam, hogy kezdje ő, aztán mondta, hogy kezdjem én, hát ez kicsit húztuk itt a dolgokat. Akkor talán is tudom, hogy ki kezdte. A lényeg az, hogy elmondtam, hogy Isten ezt helyezte a szívemre, hogy cigányok között kell szolgálnom, erre teljesen ledöbben. És azt mondja, hogy Isten ugyanezt végezte el benne párhuzamosan. Mi erről nem beszélgettünk. Ez soha nem jött elő köztünk, hanem egyszerűen csöndben az Isten mind a kettőnk szívében ezt elvégezte. Ez már egy óriási megerősítés volt. Gondoltuk, hogy rendben van, akkor indulnunk kell. Na de hogy? Hát hogy most akkor kimegyünk a cigánytelepre, és akkor ott vagy mit csináljunk? Elkezdtünk gondolkodni. Aztán utána imádkozni. És olyan jó volt hallani, hogy a nagy dolgok előtt mindig imádság van. Egyszer valaki azt mondta, hogy a nagy dolgok térden dőlnek el. Nem pedig, amikor nyüzsgünk, amikor megyünk, hanem az előtte levő imádságba. És valóban elkezdtünk imádkozni érte, és csodálatos dolog volt, feleségem mindig ki szokott javítani, mert én már ugye az időt néha elvesztem, valamikor azt mondom, hogy pár nap múlva, de nem, ő mindig határozottan, hogy egy másnap reggel jött egy telefonhívás, hogy ránk gondoltak, hogy megyünk-e a cigány misszióba szolgálni. És ez annyira döbbenetes volt, hogy Isten úgy fölülről összeszerkesztette ezeket a dolgokat, mert tényleg nem beszéltünk erről senkinek, és imádságba oda tettük az Úr elé, és másnap jött a hívás. Hát ez nem volt könnyű, hiszen a feleségemnek még egy éve volt a tanítóképzőn, tehát nagyon nehéz volt, hogy egyáltalán el tudjuk-e intézni azt, hogy elmenjünk Nyírtelekre. Misi bácsi volt az Isten eszköze abban, hogy oda hívjon minket az Úr. És hát kértünk egy kis gondolkodási időt, imádkoztunk, és azt mondtuk, mert ez egy pályázat keretében lett volna, azt mondtuk, hogy rendben van, hogyha az Isten azt a pályázatot elkészíti, hogy megnyeri a gyülekezet, akkor elmegyünk. Tehát egy ilyen feltételes módba kérdeztek minket, úgyhogy feltételes módba adtunk egy választ. És akkor azt gondoltuk, hogy jó, rendben, akkor sima ügy lesz, januárban kiderül, hogy nyer a pályázat, és akkor tudjuk, utána levő nyáron terveztük az esküvőnket, akkor tudjuk, hogy akkor már ott kell kezdeni a közös életünket. Csak aztán nem volt ilyen sima ez a dolog, mert nem jött a pályázati eredmény. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri a pályázatokat, vagy ki nem, de hát azok nem annyira rendszerint működnek, mint ahogy az ember elgondolná. Csúszott, eltelt február, eltelt március, eltelt április, és semmi válasz. Én napi szinten hívogattam Misi bácsit körülbelül, de minimum heti szinten, hogy akkor most mi a helyzet, és elkezdtünk izgulni, hogy most mi lesz? Hát nem jött a válasz. Hát mi elképzeltük, hogy Isten majd megadja, hogy nyer a pályázat, és akkor egyenes útunk van oda. És olyan érdekes volt, hogy utána elkezdtünk azért imádkozni, hogy rendben van, akkor a pályázatot hagyjuk, de Uram, Te mutasd meg, hogy hol akarsz minket látni. Hogy nem a pályázat, teljesen mindegy, hogy nyer vagy nem, de hogy hol akarsz minket látni, hogy menjünk vagy ne menjünk. És akkor ezt az igét kaptuk. Hát akkor nem tudom, a testvérek vannak-e úgy, hogy amikor nagyon keresnek választ, akkor minden evők, úgymond, tehát az összes Biblia kalauztól elkezdve mai igén át mindent olvasnak, hogy hát ha valamelyikből megkapják Isten válaszát. Hát na, én ebben az időszakban ilyen voltam, hogy gyakorlatilag mindenhol, ahol igék voltak, akkor inkább még a környezetét is elolvastam mindent, de egy e-mailben küldött kis alsó ige, nem is volt maga az ige leírva, csak egy ige hely, azt elfelejtettem elolvasni. És egyszer csak úgy újra a szemem elé került, na hát akkor most ezt elolvasom, és ez az 1 Krónikák 28:20 volt, amit szeretnék most itt felolvasni. Légy erős, légy bátor és cselekedj, ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úrháza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Nézd, itt vannak a papok és a léviták csapatai az Isten háza minden szolgálatára. Veled vannak minden munkára készen, mindenféle szolgálathoz értve, és a vezetők, meg az egész nép mindenben rendelkezésedre áll. Akkor azt mondtam, hogy rendben, akkor köszönöm Uram, megyünk. És mai napig emlékszem, hogy elég volt ez az ige feleségemnek és nekem is arra, hogy ráálljunk arra az ígéretre, amit Isten mondott, hogy nekünk mennünk kell. És kérdezgették, ugye készültünk, hogy akkor hol fogunk élni, mi lesz velünk. Hát teljesen logikus volt, hogy feleségem Érdi, én Szombathely, hogy akkor Nyírtelekre fogunk menni. És akkor, amikor ezt így elmondtuk, akkor kérdezték, hogy aztán vajon mit fogtok ott csinálni. Hát mondtuk, hogy nem tudjuk. Hol fogtok lakni? Nem tudjuk. Tehát nem igazán tudtunk semmit, de azt az igét el tudtuk mondani. Hogy viszont Isten azt mondta, hogy ne félj és ne retteg. Kezdj hozzá, menj és csináld. És ténylegesen ez a már-már kívülről talán egy kicsit ilyen stikkesnek is tűnhetett, mert hát egy héttel a házasságunk előtt dőlt el, hogy aztán lesz valami lakhatásunk, meg egy minimális megélhetésünk. De ott volt az a bizonyosság, hogy Isten küld minket. Ott volt az, hogy keressétek először az ő országát és az ő igazságát, és ráadásul minden egyéb megadatik néktek. És önkéntesként tudtunk oda menni, Isten azt rendezte, hogy önkéntesként, de semmiben nem szenvedtünk hiányt. Aztán, amikor már teljesen lemondott mindenki a pályázatról, akkor Isten megadta, hogy a pályázat is nyert. És akkor utána a pályázat keretében tényleg főállásban tudtunk dolgozni. De most az elmúlt másfél évben megint önkéntesként vagyunk ott. És az a döbbenetes, hogy Isten tényleg úgy gondoskodik, de ha nem tenné, akkor is ő az Isten, de úgy gondoskodik rólunk, hogy én nem tudtam addig félretenni, amíg főállásba dolgoztunk. Most, hogy nem kapok pénzt, nem kapok fizetést a munkámért. Most pedig tudtunk félretenni. Tehát Isten úgy gondoskodott rólunk, tipikus tényleg, amikor nem fogy ki a korsó. És ezeket csak azért mondom el, nem azért, hogy valami nagy magamat nagyra tegyem, hanem az Istennek a dicsősége ez. Mert volt egy pont, amikor már ketyegett lefelé, hogy vége lesz a pályázatnak, és nem volt semmilyen más kilátásban, vagy más finanszírozás, és akkor én kétségbe esetten elkezdtem keresni. Elkezdtem keresni, hogy egy munkahelyet találjak, persze ez egy logikus lépés, azt gondolom, de Isten megállított benne, méghozzá azzal, amikor Péterék visszamennek halászni. Ami után föltámad az Úr Jézus, találkoznak, és visszamennek halászni. És én ugyanezt gondoltam, hogy visszamegyek abba a szakmába, amiből kijöttem. Ahonnan kihívott az Isten, amikor megmutatta, hogy ne, abba legyek, és akkor ez volt a gondolatom, hogy visszamegyek ugyanoda. És Isten azt mondta, nem, hanem gyere, és legeltesd az én bárányaimat. Nem, neked mást adtam. Nyugodj meg, rendben lesz a dolog. És olyan nehéz volt ezt elfogadni, hogy nem a saját kezembe veszem az irányítást, és akkor megoldom. De elengedtem, és az Úr kezébe van. Én azt gondoltam, hogy jó, maximum egy fél év. Akkor egy fél évig majd az Isten így fog minket vezetni. Ez most már másfél éve van, és nagyon várjuk az Úrnak a vezetését. Most kezd valami kibontakozni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Úr hogyan vezet ebbe a dologba, de mindig megtapasztaltam ezt az igét. Hogyha az ő akaratát, az ő országát keresem, akkor a többi az összerendeződik mögötte. És én már nem akarok mást. Ebben az új helyzetben is azt mondtam a lelkészünknek, hogy én nem akarok más, csak az Isten akaratát. Én nem akarok már a saját fejem után menni, mert megtapasztaltam, hogy az a legjobb, ha az Isten akaratában járok. És ezért egy dolgot még talán elmondanék, mert és ezzel a gondolattal zárnám, mert a mai igénk, vagy hát a konferencia igéje, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére, ez nagyon is passzol az én szolgálatomhoz, amit ott Görögszálláson, többnyire Görögszálláson végzek. Amikor én kikerültem a cigány misszióba, akkor egyszerűen egy olyan helyzetbe kerültem, mintha egy teljesen más világ lenne az, ahogyan én eddig éltem, ahogyan én eddig gondolkodtam, és az ő világuk. Azt mondtam, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, de szerintem nem ugyanazt gondoljuk mögötte. Tehát nem, mint hogyha ugyanazt a nyelvet beszélünk, de mégse ugyanarra gondolunk, nem tudom. Tehát arra jutottam, hogy ez egy teljesen más világ. És olyan döbbenetes volt, és annyira nem azt mondom, hogy megszégyenített, de meghatott, inkább így mondom, meghatott az a szeretet, ahogy engem fogadtak ott ezek az emberek. Kinyitották az ajtajukat előttem, beengedtek, bementünk, kérdeztek Istenről, kérdeztek arról, hogy az én életemről, Jézusról, énekeltünk, beszélgettünk, és 2-3 hónapig nem is történt semmi más, csak gyakorlatilag az, hogy házról házra jártam, és nyitott ajtók fogadtak. És ezek az emberek kíváncsiak voltak az Isten igére, és ez engem sokkolt, hogy ennyire nyitottak ezek az emberek. De mégis teljesen máshogy gondolkodnak, mint én. És örlődtem ebbe a dologba. De Isten olyan csodálatosan rendezte el, hogy először azt adta meg, hogy emberileg is elkezdtem őket szeretni. És azt hiszem, hogy ez fontos. Egyszer voltunk most volt egy közös asztal konferencia, és a nyíregyházi Gruszev telepen voltunk innen, ami nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem, de egy elég kemény hely, egy város a városon belül szinte. És ott az egyik ilyen szociális családsegítős asszony beszélt, nem hívő asszony beszélt arról, hogy kliensek, így a kliensek, úgy a kliensek. Mondta, hogy muszáj nekik megtartani azt a pár lépés távolságot, mert igazából akkor, ha ez nem lenne, akkor nem tudnák őket tovább irányítani. Én meg megtapasztaltam azt, hogy Isten szeretetet adott. Megszerettem ezeket az embereket. És annyira nagy csoda volt, hogy ők is, hogy befogadtak. De nem állt itt meg ez a dolog, hogy egy emberi szeretet, egy emberi szimpátia alakult volna ki, hanem Isten tovább vitte ezt a dolgot. Mert lelkészünk szokta mondani, Misi bácsi, azért fontos az, hogy akik között szolgálunk, szeressük őket. Hogy ez nagyon fontos dolog, mert ha mi nem szeretjük őket, akkor hogyan tudnánk az Isten szeretetét közvetíteni feléjük. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem voltak próbák vagy támadások. Mert azért elég sok támadás is ért minket, tehát ez egy ilyen kettősség volt, mert nagy része a falunak nyitott volt, de egy másik része meg nagyon támadott minket. Hogy mit akarunk mi, meg csak lenyújjuk őket, meg stb. És akkor emlékszem, volt egy helyzet, amikor én nem vettem annyira föl, igazából feleségemnek jobban fájt, kim volt, általában az asszonyok erre érzékenyebbek, és akkor bejött egy házaspár, nagyon csúnyán üvöltöztek ott velem, Éppen egy adventi alkalomra készültünk a gyerekekkel, fölkészültünk, betanultunk énekeket, verseket, nagyon áldott alkalom volt, de hát sajnos kevés tűzifánk volt, és ők hozzá vannak szokva, hogy télen 40 fokon, akkor is a szobában, és akkor is rövidgatjában, pólóban vannak otthon. Hát mi nekünk meg nagyon kellett takarékoskodni a fával, nem mondom, hogy meleg volt, de egy olyan 20 fok körül, 19. Hát na, tényleg azért nem volt nagyon meleg, de bejött oda és kiabált velem, hogy tüdőgyulladást fognak kapni a gyerekeim, meg stb. Stb. És akkor így kellett egy adventi előadást utána tartani, ami amúgy nagyon áldott volt. A feleségem teljesen kiborult, és azt mondta, hogy ő többet nem jön ki, ezt nem bírja elviselni, de olyan csodálatos, hogy ma ismerem azokat az embereket, akik az Úr Jézus Krisztusban újonnan születtek, testvéreim, és az ő lányuk volt az első, aki annak a szolgálatnak a kapcsán megtért, amiben én is voltam a fiatalok között. És ez olyan csoda volt számomra, hogy ez a kislány megtért, és vitte haza az evangéliumot, és utána a szülei is megtértek. És most már ők is a gyülekezetnek a tagjai, és szerintem ők nem is emlékeznek erre a dologra. Alapvetően akkor úgy érezték, hogy meg kell védeni a gyereküket, kicsattantak, kész, aztán elfelejtették. Szerintem nem nagyon maradt meg bennük. Sőt, amikor egy szolgálatba beállt ez a kislány, és őt támadták nagyon durván, valami hasonlóan, mint engem, akkor teljesen odáig volt az anyuka, hogy hát hogy lehetnek ilyenek ezek az emberek, hogy beszélhetnek így a lányával. És akkor mondta neki Misi bácsi, hogy tudod, te ugyanígy beszéltél az én lányommal 5 éve. És akkor így megdöbbent, hogy jé, tényleg. Hogy amíg nem a Krisztus volt benne, de ő is így beszélt. És volt még egy pontja a szolgálatomnak a fiatalok között, amikor nagyon haszontalannak éreztem magam. És úgy gondoltam, hogy semmi értelme annak, amit csinálok. Hogy az, amit csinálok, azt akár egy idomított majom is meg tudná tenni. Semmi értelme az én kint lévő szolgálatomnak. Nagyon megfáradtam és nagyon megtörtem a kinti szolgálatba. És olyan jó volt, hogy Isten akkor is beszélt velem. És én azt hittem, hogy ebben a helyzetben valami kis ilyen kedveskedő, nem baj, helyeden vagy, jól csinálod, minden rendben, igét fog majd adni az Úr, hogy így erősítsen, bátorítson. Hát erre egy elég kemény igét kaptam, ami azzal kezdődött, hogy kaptam egy feddést, a gyülekezet egyik előjárójától leült velem beszélni, hogy ami van, az nem teljesen jó. Hát ez elsőre sokkolt. Hát már majdnem odáig, hogy mit gondol ez az ember, hát én idejövök, mit tudom én, honnan, ott hagyom az életem, stb. Stb. Följöttek bennem az emberi indulatok. És olyan csodálatos volt, hogy Isten helyre tett. Pont elutaztunk valahova, és akkor ez az ige volt. Jelenések 3:1-6. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És kicsit tovább olvastam az igét, ott pedig a Philadelphia gyülekezetnek ír teljesen pozitív üzenetet, és akkor megértettem, hogy ez rólam szól, nekem szól, nekem mondja Isten, hogy bealudtál. Hogy amit te szolgálatnak gondolsz, az egy erőlködés, a saját erődből erőlködsz, és közben nem rólam beszélsz. Mindent próbálgatsz, hogy bejöjjenek, itt legyenek, ott legyenek, de elvesztetted a lényeget. Ébredj fel, térj meg. És olyan jó volt ez az ige, és olyan jó volt letenni Isten kezébe, bocsánatot kérni a mulasztásaimért, és azt mondtam, hogy én nem akarok tudni másról. Ezen túl a szolgálatban, csak Jézus Krisztusról. És volt, hogy előtte voltunk egy-egy alkalmon, akár 30-an is fiatalok, és amikor megtörtént ez a váltás, egy nagyon drasztikus váltás, és azt mondtam, hogy nem akarok tudni másról, csak Krisztusról, most egy olyan 8-10-en járunk az ifibe, 8-10-en vannak a fiatalok, akik ott vannak, de megtért közülük 4 fiatal. És olyan csodálatos látni az ő életüket, ahogy, mert sokszor volt olyan is, hogy valaki azt mondta, hogy megtértem, eljött egy csendes hétre, jól érezte magát, Isten beszélt vele, és azt gondolta, hogy akkor na most én megtértem. De közben nem adta oda az életét, nem szánta oda az életét Istennek. És nem mondom, hogy nem történt ott vele valami, mert hiszem, hogy az Isten dolgozott azoknak a gyerekeknek a szívében is. De még nem történt meg az, hogy teljesen odaadják az életüket. De most van három olyan fiatal, akik beálltak a szolgálatba, és jó látni őket. És megértettem azt, hogyha én ott nemet mondok, és elmegyek a saját fejem után, lehet, hogy sokkal jobb egzisztenciám lenne most, de kimaradtam volna ezekből a gyümölcsökből. Mert érdekes módon azután történtek ezek, ami után lejárt a program. A program alatt egy fiatal volt, aki átadta az életét az Úr Jézusnak komolyan, de most megéltük azt, hogy csatlakozott hozzá még három. És most van egy olyan kis mag, egy kis ifi mag, akiken látom, hogy harcolják az Istennel a harcukat kint, és ezért nem könnyű nekik, az biztos. Mert sok támadást kapnak. Még egy normális egzisztenciában élő fiatal is rengeteg támadást kap ma a világ felől. De ők meg plusz terhekkel küzdenek, de olyan jó látni, hogy az Istennel akarják ezeket megélni. Hálás vagyok az Istennek ezért, és ha a testvéreknek van szabad ima kapacitásuk, akkor kérem, hogy imádkozzanak a görögszállási fiatalokért, de imádkozzanak akár a cigánymisszió bárhol folyjon az országba, mert olvastam azt a beszámolót, amit írtatok erről a kétheti konferenciáról, az úriember, akit tegnap említettél, hogy Irakban, meg nem tudom, ahol hatalmas ébredések vannak, és talán ő fogalmazott így, hogy a szegényebb emberek között van egy nagy vágy az evangélium felé. És akik már jól laktak, akik már úgymond gazdagok, beteltek az életnek a javaival, azokban pedig nincs. És ezt valóban én is tapasztalom. Tehát valami döbbenetes, hogy milyen nyitottság és milyen befogadó készség van a szegényebb emberek között, hogy várják a megoldást az életükre, és nyitottak arra, hogy akár ezt Isten is adhatja neki. Persze van, aki anyagi szinten marad, anyagi szinten várja a megoldást, de nagyon sokan nyitottak arra, hogy lelki szinten rendeződjön az életük. És még az egy gondolat jött, amit most már többször mondtam, hogy Isten utánam jött, mert én voltam az egy bárány, akiről tegnap szó volt. Isten utánam jött. Azért az egyért. De minket is küld, hogy azt az egyet, akivel éppen beszélsz, aki éppen ott van a környezetedben, akit éppen meglátsz, hogy azt az egyet vezesd oda hozzá. Mert te nem tudod megoldani az ő helyzetét, de ha te megkaptad már a megoldást az életedre, akkor felelősséged, kötelességed, csúnya szóval nem szeretjük ma, de az, hogy oda vezessük a másik embert is a megoldáshoz, ahol a bűneire bocsánatot kaphat Jézus Krisztusban, ahol örök élete lehet. És hogyha ez egy cigány ember, akkor egy cigány embert. Hogyha ez egy perzsa, akkor egy perzsát. Ha egy magyar nagyvállalati vezető, akkor azt. Ha egy politikus, akkor azt. Akit Isten rád bíz, azt az egyet, vagy a családodba, vagy a szomszédod. Abba az egy helyzetben, amikor beszélsz, ott kell Istent képviselni. És ezekből az egyekből fog fölépülni az Isten országa. Ahogyan én is egy voltam, és megszabadított az Úr Jézus Krisztus. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, olyan hálás az én szívem, most is, ahogy visszatekinthettem az életemre, és te látod még, hogy mennyi minden volt, amit nem is tudtam itt elmondani, amiért szintén hálás lehetek. Legfőképpen azt köszönöm, Uram, hogy te nem mondtál le az emberről, hogy te nem mondtál le rólam, pedig én mindent elkövettem azért, hogy lemondj rólam. Hátat fordítottam, megtagadtalak, és te mégis olyan nagy szeretettel utánam nyúltál. De így vagy minden más emberrel is, utánuk nyúlsz. Kérlek add, hogy tudjunk ebben eszközeid lenni, hogy ne a kényelmünket nézzük, hogy ne a saját akaratunkat, ne az elképzeléseinket, hanem tudjunk eszközök lenni, tudj minket használni. Szentelj meg minket, Uram, hogy ilyen általad is hasznos eszközök lehessünk, akik el vannak különítve a te szolgálatodra. Köszönöm, Uram, hogy ma is erről szólhat ez a konferencia, hogy befogadhatjuk a másikat úgy, ahogy te befogadtál minket, ami nem szimplán egy emberi szeretet, hanem azzal a hatalmas szeretettel, hogy új életet ajándékozol, hogy kegyelmet adsz a bűnökre, és örök életet adsz. Add, hogy ez a szeretet sugározhasson belőlünk, és hogy elindulhassunk. Köszönöm, Úr Jézus, a te drága kegyelmedet és szeretetedet. Amen.